és kövesse, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosztevők ellen fordul. És ki az, aki bántalmaz titeket, ha jóra igyekeztek? De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Fenyegetésüktől ne ijedjetek meg, ne nyugtalankodjatok. Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet. De szelídséggel, félelemmel és jó lelkismerettel tegyétek, hogy amiben rágalmaznak titeket, szégyenüljenek meg azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás magatartásotokat. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha ez az Isten akarata, mint gonosz cselekedve. Imádkozzunk, kedves testvérek! Drága Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük ezt a kegyelmi napot, amikor újból összejöhettünk, együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk, téged imádhatunk, és kifejezhetjük tiszteletünket. Köszönjük az általános kegyelmet, amellyel igazgatod és fenntartod ezt a világot, és benne minket is. Ugyanakkor azt is köszönjük, hogy érezhetjük jelenlétedet és áldásodat saját életünkben is. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor zúgolódunk és hálátlanok vagyunk ennek ellenére is. De köszönjük azt, hogy te most újból tanítani akarsz bennünket, megtanítani arra, hogy hogyan szeressünk téged, hogyan tiszteljük, hogyan fogadjuk és hogyan szeressük egymást. Te látod és mi érezzük azt, hogy erre is képtelenek vagyunk. Csak akkor, ha téged segítségül hívunk, akkor van esélyünk mindenre. Ezért most az a könyörgésünk tárgya, hogy add szent lelkedet, drága Úr Jézus, hogy az a lelkület legyen bennünk is, ami benned volt, hogy megértsük tanításodat, hogy úgy szeressük egymást, mint te szerettél minket. Köszönjük, hogy van rá lehetőségünk arra, hogy te tanítasz bennünket. Kérünk így, áld meg a mai napot, áld meg ezt az alkalmat, jöjj szent lelkeddel, tölts be szívünket, hogy megértsük, szívünkbe zárjuk tanításodat, és igyekezünk a szerint élni. Így maradj velünk ma is. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pálnak a kolosséiakhoz írott leveléből olvasom a második fejezet 13. verséből. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös falótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Amen. A 372. dicséretünk első versszakát énekeljük, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra, Péter első levele, 3. fejezetének 15. verséből. Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen. Foglaljunk helyet. Ma délelőtt missziói vasárnapot tartunk, ilyenkor az ige hirdetésnek a tárgya a misszió, és mindenek előtt szeretnék arra az általános közhiedelemre utalni, miszerint a misszió Európából indul el a világ többi tája felé. Európát úgy is szoktuk nevezni, kicsit régies kifejezéssel, hogy a keresztény Európa. Pál apostol ugye a római birodalom területén szólta az igét, itt gyökeresedett meg elsősorban a kereszténység, terjedt el az északi területeken is, és valóban évszázadokon, sőt mondhatni, hogy majd 2 évezreden keresztül ez volt a missziónak a forrása. Itt képezték ki a misszionáriusokat, és innen küldték ki Ázsiába, Afrikába, Amerikába. Ez volt a missziónak az iránya. Az utóbbi néhány évtizedben azonban nem csupán annak lehetünk a szemtanúi, hogy ez a kifelé küldött misszió ez szinte megállt, Ma már nagyon kevés misszionárius hagyja el Európát, nem csak ennek a megállásnak lehetünk a szemtanúi, hanem annak is, hogy a misszió majdhogy nem visszafordult. Ha valaki elmegy a metróval, és kiszáll egyik-másik aluljáróban, akkor azt látja, hogy hát itt van egy koreai misszionárius. Alig beszél magyarul, de azt el tudja mondani, hogy Jézus szeret téged, terve van az életeddel. Kicsit arrébb megyünk, ott már egy fekete bőrű misszionáriussal találkozunk. Látunk amerikai misszionáriusokat is, jönnek, mert azt mondják, hogy a keresztény Európa véget ért, most már a kereszténységnek a súlypontja a többi kontinensen van, és most szeretnének nekünk visszaadni valamit abból, amit valaha mi adtunk nekik. Szeretnék az evangéliumot újra eljuttatni Európába. Tehát az első dolog, amivel le kell számolnunk, hogy mi itt Európában lelki értelemben jó állapotban vagyunk, mert ez nem igaz. Mi itt Európában majdhogy nem nélkülözzük az evangéliumot, és a kereszténység most már más kontinenseken összpontosul. Kik azok, akik lelki értelemben ma uralják Európát? Mondtam, hogy a kereszténység meggyengült. Nem azt értem ez alatt, hogy ne lennének templomaink, vagy ne lenne senki, aki ezekben a templomokban megfordul. Sok templomunk van, és viszonylag sokan fordulnak meg benne. A felmérések szerint Európának több mint a 60%-a öntudatosan kereszténynek vallja magát, de ez csak a máz, ez a felszín. Hogyha megnézzük az embereknek a szívét és lelkét, akik bejönnek a templomba, akkor azt látjuk, hogy ott nagyon kicsi az elköteleződés, nagyon kevés az igazi hit. Európának véleményem szerint körülbelül 5-10%-a, inkább 5, aki úgy igazi, újjászületett, megtért hívő ember. Kik azok, akik lelki értelemben uralják akkor Európát? Sokan vannak azok, akik ateisták. Akik azt mondják, hogy mi már a tudománynak az emlőin nevelkedtünk, mi már látjuk, bizonyítottnak véljük, hogy nincs Isten. Mi már nem hiszünk ezekben a mesékben. Mi ateisták vagyunk, és ezt büszkén valljuk. Mások, szintén úgymond európai emberek, nem ateisták, hanem az ezotéria irány nyitott emberek. Ez lehet egyszerű babona, lehetnek a keleti vallások, összefoglaló néven ezt úgy ezotériának szoktuk nevezni. Ezek a titkos tudományok, ezek a nagyon különleges, már-már misztikus vallási jelenségek. Európának egy jó része ezek felé nyitott, mert azt mondják, hogy az ateizmus az nagyon kevés nekem, én tudom, hogy van valami. A kereszténység az haldoklik, hát akkor nyissunk ezek felé, az elfeledett, titkos dolgok felé. Én úgy látom, hogy az eredeti európai népesség ebbe a két irányba halad, vagy ateista, vagy ezoterikus. Van azonban Európa népességének egy olyan része is, akikről azt lehet mondani, hogy még nem részei Európának, akiket úgy nevezünk ma, hogy bevándorlók, vagy új bevándorlók, vagy hát egy-két évtizede érkezettek, akikről pedig azt lehet mondani, hogy az iszlámot követik. Ma Európa népességének jelentős hányadát adják a muszlimok. Franciaországban, Németországban, Angliában a lakosságnak 10%-a az iszlámot követi. És ez csak növekedni fog, ugyanis az eredetileg Európában élő, úgymond fehér bőrű emberek csökkennek. Már nem éri el a születések száma azt az arányt, hogy Európa lakossága fenntartsa önmagát. Jelenleg egy asszony körülbelül másfél gyereket szül élete során. Ez azt jelenti, hogy Európa népessége 40 évenként körülbelül le fog feleződni, hogyha ezt így folytatjuk. Ellenben azok a többnyire arab és afrikai nemzetiségű emberek, akik muzulmánként jönnek, azok meg olyan 6 gyereket szülnek per asszony. Ebből lehet látni, hogy ez a muszlim lakosság, ez pedig növekedni fog. Itt áll az igében, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a bennünk élő reménységről mindenkinek számot adjunk. Erre szólít fel bennünket az ige. Ebben benne van az, hogy a misszió nem a lelkészeknek a dolga, nem kizárólag a lelkészeknek a dolga. Nem arról van szó, hogy akivel a lelkész találkozik, azt meg kell téríteni, és a többiek meg ülhetnek szépen nyugodtan, hanem Péter apostolnak ebből a leveléből kiderül, hogy a misszió minden keresztény embernek a feladata. Nem mindenki beszél tömegeknek, ugyanakkor mindenkinek vannak ismerősei, és azt a reménységet, azt a hitet, ami bennünk él, azt kell továbbadnunk másoknak. Hát erről a missziói folyamatról szeretnék egy kicsit beszélni, illetve 3 olyan gondolatot megosztani a testvérekkel, ami véleményem szerint mindig is fontos volt, de ma a legaktuálisabb. És hogyha ezeket az igei gondolatokat befogadjuk, akkor meggyőződésem, hogy Európának még mindig van esélye arra, hogy az evangélium meggyökeresedjen. Az első gondolatot Pál a következőképpen fogalmazza meg: nem a félelem lelkét adta nekünk Isten. A missziónak az egyik legnagyobb akadálya az, ha félünk attól, akinek szolgálunk, vagy akinek legalábbis szolgálnunk kellene. És az a baj, hogy ma Európában a keresztények félnek. Nem mindenkitől ugyanúgy, de a félelem mégiscsak tapasztalható. Az európaiaktól, tehát akik vagy ateisták, vagy az ezotéria irányában nyitottak, azért félünk, mert lenéznek bennünket. Ha megszólalunk egy ateista előtt, és elmondjuk, hogy mi kiben hiszünk, akkor azt mondja, hogy jaj, micsoda butaság ez már. Ki szereti, ha szemtől szembe azt mondják róla, hogy buta? Vagy ha a háta mögött azt mondják róla, hogy hát ez nagyon lemaradt. Ez még valahol a középkorban megrekedt. És az ezoterikusok is ugyanezt mondják rólunk, hogy mi valami megcsontosodott dolgot hirdetünk, nekünk a szemünk zárva van, olyanok vagyunk, mint a szemellenzős lovak, csak egy irányban látunk, nekik bezzeg milyen széles a látókörük, meglátják, hogy hogyan működik valójában ez a lelki élet. És amikor ezekkel az európaiakkal találkozunk, akkor tényleg ott van bennünk a félelem, hogy most ne nézzenek már minket butának. Ne nézzenek le minket, egyikünk sem szereti ezt. Tehát félünk tőlük, ez nem annyira erős félelem, de azért mégiscsak félelem, és azt gondolom, hogy a muzulmánoktól is nagyon félünk. Jelenleg erről szólnak a hírek, és nem véletlenül szólnak erről a hírek, Európa lakossága fél. Miért félünk? Hát azért, mert láttunk már videókat arról, hogy hogyan végeznek ki keresztényeket az iszlám államban. Napról napra végeznek ki keresztényeket, lefejezik őket, keresztre feszítik, ezeket felteszik a YouTube-ra, és mindenki megnézheti. Azt akarják, hogy Európa féljen. Hallottunk a kenyai mészárlásról, hogy terroristák bementek egy egyetemre, és megöltek 150 keresztényt. Végig kérdeztek mindenkit, hogy te keresztény vagy? Igen, akkor légy üdvözülve, elnézést a viccért. És azt gondolom, hogy más értelemben is félünk, mert a terror nincs távol tőlünk. Egyetlen példát hadd mondjak, arra vonatkozóan, hogy a magyarok mennyire félnek. A magyar iszlám közösségnek az alelnöke néhány héttel ezelőtt a következő nyilatkozatot adta ki, és ezek a homoszexuálisok a lehető legmocskosabb teremtmények Allah teremtményei közül. Ugye a keresztények sem pártolják a homoszexualitást, de amikor mi erről beszélünk, akkor szeretettel tesszük. Jó esetben. De amikor mi ezt megtesszük a legkörültekintőbb, legszeretetteljesebb módon, akkor is felhördül az egész média. És mindenki azt mondja, hogy milyen arrogáns banda ez a kereszténység, hogy ilyeneket mernek állítani. Amikor kijött ez a muszlim nyilatkozat, akkor kiemelte fel a szavát. Van olyan közöttünk, aki most hallotta tőlem először ezt a nyilatkozatot? Csak úgy tényleg kérdezem, tegye fel a kezét, aki most hallotta először. Szinte mindenki. Én egy keresztény oldalon olvastam, a többi portálon senki nem válaszolt rá. A nagy liberális média, ami ilyenkor ugrik a hírre, meg sem mert szólalni, behúzta fülét farkát, és azért, mert félnek. Európa lakossága fél az iszlámtól. Tehát félünk az európaiaktól, félünk a muszlimoktól, és itt van az üzenet, amit Istentől hallottunk, nem a félelem lelkét adta nekünk Isten. Ugye azért nem kell félnünk, mert tudjuk a titkot. A titok az, hogy Isten a gyermekeivé fogadott bennünket hitáltal. Aki hisz Jézus Krisztusban, az Isten gyermekévé vált, és Isten vigyáz az ő gyermekeire. Nem történhet velünk semmi, csak amit Isten akar, vagy legalábbis megenged. Az viszont megtörténik. Magyarul Isten kezeiben vagyunk, Isten pedig hatalmas, bölcs, szeret minket. Az ő karjai közül senki ki nem ragadhat bennünket. Ez a hit, ez a tudat az, amiből bátorságot meríthetünk. És ebből merítettek bátorságot már az első keresztények is. Az első keresztényeknek szinte minden nap a halállal kellett szembenézniük. Mindig úgy beszélünk az első keresztényekről, mint akik milyen jól éltek. Bizonyos értelemben jól éltek, mert ismerték az evangéliumot, tisztán követték a hitet, ugyanakkor tényleg a halállal kellett szembenézniük nap, mint nap. Egyetlen levél részletet hadd olvassak fel. Volt egy ókori helytartó és egyben író, úgy hívták, hogy Plinius, méghozzá ifjabb Plinius. Egyébként nagyon érdekes volt ez az ember. Élet céljának tekintette, hogy a neve fennmaradjon. És rengeteget írt, rengeteg híres emberrel levelezett, csak azért, hogy a levelei és ezzel együtt a neve is fennmaradjon. Egy nagyon mulatságos ember lehetett. Ugyanakkor az egyik provinciának a helytartója volt, és ő szembesült azzal, hogy vannak keresztények az ő területén. És ezzel a keresztény társasággal valamit kezdeni kell. Valamit kezdett is, ugyanakkor, hogy valami útmutatást nyerjen, írt egy levelet a császárnak, abban az időben Trajanus volt a császár. Ebből a levélből idézek egy kicsit, és ebből látjuk az üldözésnek a gyakorlatát. Eddig azok ellen, akiket a kereszténység vádjával terhelten idéztek ítélőszékem elé, a következő módon jártam el. Megkérdeztem tőlük, keresztényeke. Azokat, akik kereszténynek vallották magukat, másodszor és harmadszor is megkérdeztem, és büntetéssel fenyegettem meg őket. Akik még ezután is kitartottak, azokat kivégeztettem. Mert meggyőződésem, hogy függetlenül vallomásuk tartalmától, makacságukért és csökönyösségükért megérdemelték ezt a büntetést. Másokat, akik ugyanebben a tébolyban szenvedtek, csak bűnösnek bélyegeztem, és Rómába szállítattam, mivel római polgárok voltak. Így működött ez az egész birodalomban. Trajanus válaszolt, és azt mondta, hogy jól csináltad, folytasd ugyanezt. És ezek a keresztények mentek az arénába, a cirkuszba, és általában vagy gladiátorok, vagy vadállatok széttépték őket. Nekünk is ebből kell bátorságot merítenünk. Abból, hogy Isten gyermekei vagyunk, és az ő karjai között lehetünk, lenéznek a hitünkért. Na és? Nem sokkal többet ére nekünk az, hogy istenei vagyunk. Azt gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre tesszük, akkor egyértelmű a választás. Miért görcsölünk? Miért félünk? Ez semmi. Lehet, hogy Európa előbb-utóbb muszlim vezetés alá kerül, egyáltalán nem elképzelhetetlen, lehet, hogy itt is elindulnak a keresztény üldözések. Azokban az országokban, ahol az iszlám többségi vallás, ott szükségszerűen kizárólagossá is válik, és elindulnak a keresztény üldözések. Ez 1400 év tanulsága. Ne legyen efelől semmiféle kétségünk. Lehet, hogy ez megtörténik. De akkor is ebből kell erőt merítenünk, hogy Isten kezében vagyunk. És hogyha ezt tudjuk, akkor nem kell félnünk semmitől. A cserkészeknek van egy mondásuk. A cserkészek azt mondják, hogy a cserkész nem fázik, csak érzékeli a hideget. Ezt le lehetne fordítani a keresztények nyelvére is. A keresztények nem félnek, csak érzékelik a veszélyt. Valahogy ez a bölcsesség és ez a bátorság kell, hogy jelen legyen az életünkben. A következő gondolatot Jézus mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ugye itt indultunk, hogy nem félünk, ez már egy jó indítás, de azért ez önmagában még nem elég, hogy nem félünk. Mert aki nem fél, az lehet, hogy még gyűlölködik, vagy valami más csinál. Jézus irányt mutat, hogy ha már nem félünk, akkor mit tegyünk? Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet vonatkozásában három fokozatot érdemes megkülönböztetni. Az első fokozatról Pál apostol beszél, és a nem hívő világnak a kapcsolati rendszerét akarja leírni. Így fogalmaz, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Ezt mondja Pál apostol azoknak a keresztényeknek, akik régen nem voltak keresztények, hogy ilyenek voltunk. Ti gyűlöltetek másokat, mások gyűlöltek titeket, ez jellemezte a kapcsolataitokat. Ma is ez jellemzi, úgymond, minden embernek a kapcsolatát, ha csak nem történik valami különleges. Kimegyünk az utcára, meglátunk valakit, és már is okunk van rá haragudni valami miatt. Nem úgy nézett ránk, keresztbe tett nekünk, nem lépett félre, hogyha valakit közelebbről ismerünk, akkor még több okunk van rá. Ez jellemzi a nem hívő kapcsolati rendszert. Ennél egy fokkal fejlettebb változat, amikor már valaki nem gyűlöli a másik embert. Amikor már nem akar rosszat neki. Amikor valakit a jóra nevelnek, a jó erkölcsre, akkor általában idáig tudják eljuttatni. Ne akarj rosszat a másiknak. Az ókori maxima is nagyjából ez volt, ugye Szeneka fogalmazta meg, hogy amit nem akarsz, hogy mások cselekedjenek veled, azt te se cseleked velük. És ezt némelyek már szeretetnek titulálják, ez nem szeretet, ez egy jóindulatú semlegesség. A keresztény ember nem érheti be ennyivel. A jóindulatú semlegesség az még nem szeretet. A harmadik lépcsőfok az igazi, ez maga a szeretet, ami egy pozitív érzés és pozitív viselkedés más emberekkel kapcsolatban. Tehát a keresztény ember nem gyűlölködik, nem semleges módon viszonyul, hanem szereti a másik embert, legalábbis erre vagyunk felszólítva, hogy szeressük a másik embert. Hogyan nézzen ki ez a gyakorlatban? Hát egyrészt ne ítélkezzünk, ez a negatív elem, ez a gyűlölködésnek az eleme. Ne gyűlölködjünk, ne ítélkezzünk mások fölött. Érzékeljük azt, hogy mások tévúton járnak, de ne ítélkezzünk. Ne mondjuk azt, hogy na te milyen ember vagy már. Te egy értéktelen valaki vagy. Belőled nem lesz semmi. Ez az ítélkezés. Ne ítélkezzünk. Ne is legyünk semlegesek. Sokszor a keresztények is semlegesek, olyan értelemben, hogy kivonulnak a világból. A régi időkben ezt úgy tették meg, hogy volt egy kolostor, kivonultak oda, és akkor azt mondták, hogy nekem nincs konfliktusom a többi emberrel. Nem gyűlölöm, nem szeretem őket, semleges vagyok, nincs konfliktusom. Ma ezt a legtöbben úgy teszik meg, hogy egyszerűen nem keresik a nem hívőknek a társaságát. Nem kiabálnak velük, nem mondanak róluk ezt, azt, de nem keresik. És nagyon sokszor a keresztényeknek kizárólag keresztény kapcsolataik vannak, És itt élünk ebben a világban, de igazából mégsem ebben a világban élünk, mert elzárkózunk a többiektől. Azt mondja nekünk az ige, hogy induljunk el a többiek felé. Ne csak a templom kaput nyissuk ki, hogy ha valaki akar, akkor bejöhet, hanem mi induljunk el kifelé, és keressük a kapcsolatot másokkal. És keressük azt, hogy a barátaik lehessünk, keressük azt, hogy elmondhassuk az evangéliumot, mert ezért vagyunk itt ebben a világban. Jézus mondta, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De nekünk itt kell lennünk, aktív módon, só és világosság formájában. Jézus egy másik helyen használja ezeket a hasonlatokat. Tehát ne féljünk, nem a félelem lelkét kaptuk. Szeressük fele barátainkat, mind az európaiakat, mind a muszlimokat, mert erre kaptunk parancsot. És a harmadik gondolat, véleményem szerint talán a legaktuálisabb, de aktuálisabb, mint bármikor a történelem során, ezt szintén Pál fogalmazza meg, állítsátok helyre a jó rendet. Az európai kereszténységet ma a rendetlenség jellemzi. Nagyon sokféle jelét fel lehet sorolni annak, hogy baj van, a kereszténységen belül baj van. Néhány példát hadd mondjak. A legnagyobb baj, a legkevésbé látható, de legnagyobb baj, hogy megrendült a Szentírás tekintélyébe vetett bizalmunk. A régebbi keresztényeket itt Európában az jellemezte, hogy ez volt a legfontosabb kérdésük, hogy mi van leírva a Szentírásban. És erre építették fel az egész életüket. A Szentírásnak a mérlegén mértek le minden gondolatot, és erre építették rá a gyakorlati életüket is. Hogy kell házasodni? Milyen legyen a házasságom? Mit mond erről a Biblia? Milyen legyen a gyereknevelésem, a munkám? A Biblia nem téved, ez Isten szava. Ez jellemezte régen a kereszténységet. Ma hol állunk? Ma ott állunk, hogy sok keresztény ember ki sem nyitja a Bibliáját. És nem azért nyitja ki, mert nincs rá ideje, vagy nincs rá pénze, hanem azért, mert igazából ez nem fontos neki. Mert Isten szava már nem akkora tekintély. És nem csak úgymond a mezei hívőket jellemzi ez a tekintélyvesztés, hanem sokszor még a tanítókat is, lelkészeket, teológiai tanárokat. Teológiai tanárokat nyíltan hallottam kritizálni a Bibliát. Ez nem úgy van. Ezt már nem kell úgy elfogadnunk. És tudom, hogy ez most nagyon rosszul hangzik, és mindenki szeretné, hogyha megnyugtatásul elmondhatnám, hogy de azért a teológiákon minden rendben van. Nincs rendben. Sajnos nincs rendben. Az a probléma, ami az európai kereszténységet nem csupán fenyegeti, hanem úgymond maga alá is gyűrte, az a gyülekezetek életében is ott van, meg a teológiák életében is ott van. A Szentírás elvesztette, vagy legalábbis sokak szemében elveszítette a tekintélyét, és ez mindennek a forrása. Amikor ez megtörténik, akkor onnantól kezdve olyan, mintha dőlne a kártyavár. Kihúztuk ezt az alapot, és onnantól kezdve dől minden más is. Mi az, ami még dől? Milyen jeleit látjuk a kereszténység rendetlenségének? A következő gondolatot úgy fogalmaztam meg, hogy az értékelvű gondolkodást felváltotta az érdekelvű gondolkodás. Régen a keresztény emberek értékek mentén gondolkodtak. A legfőbb érték számukra Isten akarata volt, ezért azt a kérdést tették fel, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ez volt a legfontosabb. Nem az volt a fő kérdés, hogy mit akar a szomszéd, mit akar a főnök, vagy én mire vágyakozom, hanem az, hogy mit akarsz te, Uram. És keresték az emberek az Isten akaratát. Mi a te általános akaratod, mi az akaratod az én életemre nézve, és akkor megteszem. Bárki bármit mond, mert én értékek mentén gondolkozom. Ugye benne élünk a világiasságnak a tengerében, rajtunk kívül mindenki az érdekei mentén gondolkozik, és ez ránk is hatással van. Elkezdtünk mi is az érdekeink mentén gondolkozni. Most, amikor itt ülünk, akkor is. Mert megfordul bennünk a gondolat, hogy miért éri meg vasárnap reggel felkelni és eljönni a templomba. Soha nem mérlegeltük még? Nem lenne jobb egy kicsit többet aludni? Vagy megnézni egy filmet, vagy a családdal együtt tölteni egy kicsivel több időt? Miért éri meg eljönni a templomba? Miért éri meg mondjuk adakozni? Hát attól én csak szegényebb leszek. Miért éri meg szolgálatot vállalni? Kapok én ezért valamit? Akár pénzt, akár megbecsülést? Megéri ez nekem, hogy erre pazarlom úgymond az erőmet? Bennünk is ott van már ez az érdekelvű gondolkodás. Ez is a rendetlenségnek a jele. És az utolsó jel, amit szeretnék elmondani, hogy a legkirívóbb erkölcsi bűnök is utat találtak az egyházba. Nagyon sok helyen elfogadottá váltak. Egyetlen példát hadd mondjak, ez a jéghegy csúcsa, véleményem szerint, amikor már a nagyon látványos szexuáletikai kérdésekben is engedünk a világi nyomásnak. Amikor mennek a Pride felvonulások, meg mindenféle más ilyen homoszexuális felvonulás, és egy idő után az egyház is azt mondja, hogy amen, úgy legyen. Jelenleg Svédországban a püspök egy leszbikus püspöknő, aki bejegyzett élettársi kapcsolatban él egy másik lelkésznővel. Nagyon vidám dolgokat mesélek itt, látom, hogy mindenki mennyire örül. Rettenetes dolog. Idáig eljutottunk, nem csupán némák maradunk, hogy hát ez van, hanem már az egyházi vezetők közül is sokan ilyen szinten támogatják, és megáldják azokat, akik bejönnek a templomba, hogy mi egy ilyen párként szeretnénk élni. Európában ez a helyzet egyébként máshol is, Amerikában is ez a helyzet. Éppen tegnap hallottam valakitől, hogy egy egyszerű cukrászról van szó, keresztény emberről, bement hozzá egy leszbikus pár, hogy készítse el az esküvői tortájukat. És azt mondta a cukrász, hogy nem szeretném elkészíteni ezt az esküvői tortát, mert nem akarok olyan figurákat rátenni, hogy két menyasszonyat áll. Feljelentették, megbüntették, 40 millió forintra bírságolták, tönkrement az üzlete, nagy családja van, jelenleg nehéz a megélhetésük. Ezek történnek. Ez a mi kereszténységünk. Ez a világi nyomás, és így hat ránk. Tehát nagyon is aktuális Pál apostolnak ez a felszólítás, hogy állítsátok helyre a jó rendet, Istennek a rendjét magatok között. És szeretném átadni üzenetként, hogy erre van lehetőség. Azért mondta Pál apostol, mert erre van lehetőség. Isten nem azt mondja, hogy na hát ez már tönkrement, akkor eltöröljük, és akkor kezdjünk valami újat. Az Istennek semmi nem lehetetlen, és ha jelenleg ez a helyzet Európában, még azon is lehet változtatni, meggyőződésen. Viszont azzal tisztában kell lennünk, hogy nekünk nem várnunk kell erre a megújulásra. Ez nem úgy néz ki, hogy majd valaki fölülről, valami püspök, majd a zsinat elindítja ezt a megújulást. Hoznak olyan törvényeket, és akkor a keresztények így fognak gondolkozni, megélni. Az a megújulás, amit fölülről kezdeményeznek, az sosem megy végig. Sosem. Azt az emberek nem fogadják el. Az nem elég. Még az Ószövetség hívő királyai között is olvasunk ilyenről, hogy elindította a jó dolgokat, mert ő az Isten útján járt, de amikor meghalt, akkor a nép újra visszatért a bálványokhoz. Ne várjunk arra, hogy fölülről induljon el valami. A megújulásnak egyéni és gyülekezeti szinten kell elindulnia. Ez mindig így működik. És amikor ez megtörténik, akkor az egy csoda. Állítom, hogy egy csoda. Akkor tényleg megvalósul az, amit a Bibliában olvasunk, hogy ragyogunk ebben a világban. Amikor a misszióra gondolunk, és azt kérdezzük, hogy mi a legnagyobb fegyver a kezünkben, akkor néha azt hallom, hogy hát a nagy evangelizátorok, ők a csodafegyver. Billy Graham, meg Jerry Kálmán, na ők a csodafegyver. Nagy eszközök ők Isten kezében, de nem ők a csodafegyver. A legtöbb, amit tehetünk a misszió érdekében, hogyha a közösségeinkben helyreáll Isten szép rendje. Az a közösség, ahol ez a rend láthatóvá válik, az olyan, mintha egy mágnes lenne. Mágnesként vonza a lelkileg éhes és szomjas embereket. Nagyon sokan tettek már bizonyságot ebből a gyülekezetből, ilyen-olyan körben. És nekem azt tűnt fel, hogy amikor valaki beszámolt arról, hogy és bejöttem ebbe a templomba, akkor néha beszélt arról, hogy igen, megragadott az az ige hirdetés, ez is ott volt. De a legtöbben azt mondták el, hogy megragadott az a szeretet, amivel itt találkoztam, hogy megszólítottak, hogy kérdezgettek, érdeklődtek felőlem, és ezért maradtam itt. És a későbbiek során persze az igében találkoztam Krisztussal is, és akkor hitre jutottam, de ez volt az első, ami megragadta őket, hogy itt valamit megláttak Istennek ebből a jó rendjéből. Máshol ilyet nem tapasztaltak, egy szeretett közösséget. Itt viszont megtapasztalták. Ezt a három üzenetet szerettem volna ma délelőtt átadni. Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten. Ne féljünk, akármi történik, ne féljünk. A másik, hogy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Nem elég a jóindulatú semlegesség, el kell indulnunk, nekünk kell nyitnunk, nekünk kell lépnünk a másik ember felé. És a harmadik, hogy állítsuk helyre a jó rendet. A saját életünkben, ha valami nincs a helyén, akkor állítsuk rendbe, hadd legyünk Isten reklámtáblái, és állítsuk helyre a rendet a gyülekezeteinkben is, mert amikor ez megtörténik, akkor annak vonzereje van mások felé is. Imádkozzunk Istenhez azért, hogy Európa újra megtapasztalja az evangéliumot, hogy újra meghallja, hogy egyáltalán elhangozzon ez az evangélium, és nyitott fülekre találjon. Amen. Válaszoljunk Isten szavára. A 165. dicséretünk 5. versét énekeljük el. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy atyánknak szólíthatunk téged, és ebben benne van az is, hogy ki vagy te valójában, egy olyan Isten, akinek nyitva van a szíve. Köszönjük, Urunk, hogy mi már láthattuk ezt a nyitott szívet, hogy beléphettünk rajta, és a te szeretetedből élhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy a te szíved nyitva van mások felé is, és ez az, amiről bizonyságot tehetünk, hitvallást tehetünk. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessünk buzgók abban, hogy ezt a reménységünket elmondjuk másoknak, és átadjuk nekik a te meghívásodat, hogy közeledjenek hozzád, és te is közeledni fogsz hozzájuk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy állítsd helyre bennünk ezt a missziói lelkületet. Te látod, hogy olyan sokszor magunkba zárkózunk, nem teljesítjük a feladatunkat. Kérünk, Urunk, hogy te áldj meg bennünket bátorsággal, tudva, hogy a te gyermekeid vagyunk, te adj nekünk igazi szeretetet, a te szeretetedet, segíts, hogy el tudjunk indulni, nyitni mások felé, és kérünk, Urunk, arra is, hogy hadd álljon helyre a jó rend a kereszténységben. Kérünk, Urunk, elsősorban az életünkért, gyülekezetünkért, add, hogy ne béküljünk ki a rosszal, hanem zavarjon bennünket, a legkisebb rossz is, hadd tudjunk odalépni és helyreállítani, kiküszöbölni. Kérünk, Urunk, hogy hadd világítson az életünk ebben a világban. Kérünk, Urunk, Európáért, és hadd kérjünk téged az egész világért, hiszen annyira szomjas ez a világ. Annyi mindent követnek, de nem találják meg a megelégedést. Nálad van a megelégedés, Urunk, nálad van az örök életnek a forrása, az örök élet vizének a forrása. Kérünk, hogy hadd terjeszthessük az ígét, és hadd fogadják be minél többen, hadd lehessen minél több élőhitű, megújult életű ember. És kérünk, Urunk, hogy Te adj vigasztalást a gyászolóknak, Te adj erőt, amikor rászorulunk az erőre, és kérünk, hogy Te töltsd el a hétköznapjainkat, hogy Te légy a legfontosabb, akit követhetünk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Általában két éneket szoktunk énekelni, de most csak egyet fogunk, mert a másodikat a gyülekezettel együtt fogjuk énekelni. Az első ének, ami elhangzik, így kezdődik, hogy adj új erőt, Urunk. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben válasz az elhangzottakra, ha egy picit össze is szorult a gyomrunk, az a jó, hogy lehet imádkozni, lehet fohászkodni az Úrhoz, hogy adjon bátorságot, és a félelmet győzzük le. Néhány sort csak azért olvasok fel, ha esetleg nem lehet érteni a szöveget, hogy mi az üzenete. Adj új erőt, Urunk, ó, nyújtsd ki szent kezed, igéddel ébresz holtakat, szívünkben gyújts tüzet. Adj új erőt, Urunk, az álmot üzzed el, mécsünknek pislogó tüzét, lelked gerjessze fel. Adj új erőt, Urunk, egész világ előtt, hogy megjelentsük szent neved, s legyen tiéd a föld. Hát így legyen, tessenek szeretettel fogadni.